más orvostól kért tanácsot Marinov. Amennyire én tudom, senkitől. Nemigen pazarolt a orvosokra a pénzét, de nem is volt rá oka, a rákon kívül. Mondtam már, nem tételezem fel, hogy tudott arról, hogy rákja van, velem nem közölt semmi effélét. Hát akkor az öngyilkosság feltételezése elesik, mormogom, mint egy önmagamnak. Tessék, semmi, semmi, csak hangosan gondolkodtam, ahogyan a regényekben szokásos, vagy az elmegyógyintézetben. Magam kérdezek, és magam felelek rá. Ez esetben úgy látszik, én felesleges vagyok. Bizony, bizony, bólintok, menjen csak vissza a rokonához, sarkon fordulok, és Szlavov szobája felé tartok. Kopogtatásom semmi hatást nem ér el. Lenyomom a kilincset, az ajtó kinyílik. A helyiség üres, de egyben nyílóból, amelyet a szobától műanyag függöny választ el, vízcsobogás hallatszik. Van itt valaki? Kérdezem, bár teljesen nyilvánvaló, hogy van, egy perc múlva jövök, hangzik a függöny mögül egy tompa hang. Várjon a szobában, előttem van egy heverő, makulátlanul tiszta takaróval. Leülök és várok, a heverő kényelmes, és félig ledőlök rá, homlokomra tolom a kalapomat, és rágyújtok. Nem fényűző a berendezés, de kényelmes, a házigazda, úgy látszik, be akarja bizonyítani, hogy az agregény nincs ember. Én szintén dédelgetek magamban néhány szerint tervet a lakásommal kapcsolatban. Csak addig hallgatom, amíg meg nem oldom magánügyeimet. Ez az ügy, mint talán már említettem, egy tánc helyiségben kezdődött. Megtámasztom a fejem, és amíg a füstöt folyom, besukom a szemem, és zavartan döbbenek rá, hogy az anyi csopogása észrevétlenül tengerzúgásba csapát, egy dallam hangjaiba, egy divatja múltangó dallamába. Odalent a sötétben zúg a tenger, és én táncolok a leányal a teraszon, és, hogy eltereljem a figyelmét különleges tánc stílusomról, fölösleges dolgokat fesegek. Végül mégiscsak elszégyellem magam, és azt indítványozom, hogy menjünk vissza az asztalhoz. Látja, nem megy ez nekem egyáltalában, még a tangó sem nem is táncol olyan rosszul. Feleli a leány nagylelkűen, miközben újra elfoglaljuk a helyünket. De mindenhez gyakorlatra van szükség, nincs gyakorlatom benne. Sem a táncban, sem az üdülésben, mormogom ennyihez szégyenkezéssel, ami magamat is meglep. Úgy látszik, a hátgerincem kissé elferdült munka közben. Elnézem ezt az ártatlan asztalkendőt, és eszembe jut egy másik kendő, amelyel egy burgaszi szadista betömte a felesége száját, mielőtt leszúrta volna. Vagy itt ez az ártatlan palaszk egy ugyanilyen palaszkot juttat eszembe, amelyben a bort bőségesen összekeverték a rizgálicsal. Vagy ez a villa maga bizonyára nem is sejti, hogy mi másra lehet még egy ilyen villát használni, azon kívül, hogy a bárányi csürbbe szúrja. Tavaly levemben ez szörnyű, szakít félbe a leány. Maga egyszerűen kimerült, de hogy is, egészen jól érzem magam. Csak kisé elferdült a hátgerincem, de hiszen magának is szüksége van magánéletre. Szükségem van, feleltem, elméletben szükségem van, de attól félek, hogy nincs magánéletem, azután felállunk, hogy elmenjünk, és a hancorró messziről elkísér bennünket süketítő dallamával, a tenger pedig rúg a sötétben. De, hogy a jelenhez visszatérjünk, nagy távolságot kell átugranom az éjszakai tengerparttól egy rendőrfelügyelő aglegényi lakásáig szétdobált ágy a törvényszéki orvostan néhány kötete a földön a szekrényükben némi tiszta és töménytelen szennyes fehér nemű és figyelem, figyelem egy valóban tiszta holmi, az egyenruha, amelyet a felügyelő sohasem hord, és alig ha fog valaha is viselni, ha csak nem abban az utolsó, ünnevélyes és kicsi gyászos percben, amelyben hozzátartozói illendőnek tartják, hogy azzal hálálják meg annyi ismeretlen holttest iránti figyelmét, hogy utolsó útjára rendesen felöltöztetik. Az élet rövidségéről gondolkozva, úgy érzem, rá kell gyújtanom megint. Felállok a vendégszerető diványról, és végigmegyek a szobán. A szoba, amit mondani szokás, lakójának tükörképe. Csak tudni kell olvasni a képmást. Bizonyára 100 meg 100 szobán mentem már végig, és ezért a holttárgyak összessége alapján pontosan el tudom képzelni, milyen is Georgi Szlavov, pedig sosem láttam. Az ágy rövid, tehát Szlavov alacsony. A mosdón egész sereg piperholmi, tehát ügyel a külsejére. A tárgyak közül hiányzik a fésű, valószínűleg kopasz. Mindenfelé gondos rend, aglegény, egy vén kisasszony megrögzött szokásaival, a bennyíró függönye meglebben, és előjön egy fiatal, magas férfi, sötét, sűrű hajjal, hófehér fürdőköpenyűbe vulkolózva. Szlavov elvtárs, bocsásson meg, hogy ilyen lehetetlen időben állítok be, de beszélnem kell önnel. Kérem, bólint a fürdőköpenyes férfi szívélyesen, mivel szolgálhatok. Valószínűleg rájött, Marinov esetével kapcsolatban jöttem. A rendőrségről jövök, milyen esettel? Úgy látszik, nem értesült a dologról. Marinovot ma reggel megmérgezve találták a szobájában. Szlavov valamit mormol, amit nem hallok jól, de úgy rémlik, hogy sajnálkozását fejezi ki. Nem látszik, hogy megrázná a hír, egy cseppet sem, vallja be a mérnök. Sőt, éppen ellenkezőleg. Igen, éppen ellenkezőleg, hagyja rá készségesen. Ugye, ez érdekes, az én foglalkozásomban semmi sem érdekes az ismeretlenen kívül. Ebben az ügyben egy sereg ismeretlen tényező van. Nem tudom, mivel lehetek szolgálatára, nem tudok semmit sem a történtekről. Ne aggódjon, ebben a házban senki sem tud semmit. És én általában sokkal banálisabb dolgok után érdeklődöm, amelyek bizonyára mindenki számára ismeretesek. De hát akkor miért fordul éppen hozzám? Kole ugyancsak itthon van, úgy hiszem. Igen, de pillanatnyilag el van foglalva. Feltételezem, hogy a biológiával. A kérdés egy szakértője látogatta meg, hogy a dolgot együtt tanulmányozzák. Ugyan, Eftimova a szélzásaik nem helytállóak. A mennyasszonya. Én viszont azt hallottam, hogy rokona, ám bár mindegy. De térjünk rá a többi szomszédjára. És, ha megengedik, üljünk le. Bocsásson meg, szól Szlavov, és szinte belevörösödik. Nekem kellett volna felajánlanom. Leülünk, és én megint visszatérek a kérdésre, a mérnök pedig megismétli válaszát. Nem vagyok tájékozva a történtekről. Nem tartok semmiféle kapcsolatot a szomszédaimmal. Senkivel sem, kérdezem csökönyösen, úgy szólván senkivel, szögezi le Szlavov. Az úgy szólván kisé bátorítóbban hangzik, hogy hívják a kivételt, Dórának, vagy Janának. A kérdése kisé tapintatlan, mosolyodik el a mérnök, de egészen jó indulatú. Dóra, vagy Jana, Jana, és régebben, mostanában már nem érintkezünk egymással. Kár, hogy így eltépi egyetlen kapcsolatát a világgal fogadok, hogy Marinov miatt történt. Különböző okokból, ez esetben Marinovnak nincs jelentősége. Barátság volt köztünk, amelyet a felfogásunk és az ízlésünk közötti különbség miatt megszüntettünk. Miközben beszél, felveszi az asztalról a hamutálcát, és átnyújtja, nehogy a hamut a padlóra szórjam. jól van, mondom, nem merülünk el az intim részletekbe. Egyébként, értse meg, számomra fontos, hogy tudjam, vajon Marinovnak volt-e valami köze Johnához vagy sem. Azt hiszem, az utóbbi időben Marinov udvarolt Johnának, de nem tételezem fel, hogy sikert ért volna el. Mi gátolja meg abban, hogy ilyesmit feltételezzen? Mi? Hát az, hogy mégiscsak ismerem Johnát. Lehetséges, hogy nem mindig cselekszik meggondoltan, de mindig a saját kívánsága szerint cselekszik. És, hogy egy ilyen fiatal leány az öreg Marinov után vágyodjon, hát ezt maga is megértheti, és Kátya néni hogyan vélekedik a dologról. Kérdezem, míg elnyomom cigarettámat, és egy másikra gyújtok. Nem tudom, értse meg, kérem, nagyon szívesen segítek önnek, de soha nem érdekelt engem a házlakóinak élete. Helyes, hagyjuk ezt. Ki volt éjjel Marinov szobájában? Fogalmam sincs róla, de hát legalább lépéseket kellett hallania, jegyzem meg, a mennyezetre villantva. A maga szobája és Kátya szobája éppen Marinov lakása alatt van. Milyen lépések voltak? Férfi vagy női? Szlavov ugyancsak felnéz a mennyezetre. Majd gyorsan máshová néz. Nem figyeltem rá. Kérdezze meg Kátyát. Ő jobban meghallja az ilyesmit. Köszönöm az ötletet. Bizonyára nagy hasznomra válik. De most önt kérdezem. Mit csinált egyáltalában abban az időben? Milyen időben? Körülbelül 10 óra és éjfél között. Szlavov állat van, és rámutat a sarokban álló, rajzokkal zsúfolt asztalra. Dolgoztam, majd lefeküdtem. Mikor feküdt le, nem emlékszem pontosan. Látom, hogy milyen rosszul érzi magát ez az ember a saját csökönyössége miatt. Segítenem kell neki. Lehetetlen, hogy ne emlékezzen. Maga nagyon pontos ember, Szlavov. Hiszen csak a szobáját kell megnézni, maga a precizitás. Biztos vagyok benne, hogy meghatározott időben fekszik le, és az óramű pontosságával ébred. Feltételezem azt is, hogy az éjjel nem tömött vattát a fülébe. Miért vezet félre? Szlavov arca szenvedő kifejezést ölt. Azt kívánja tőlem, hogy határozott választ adjak valamire, amiben nem vagyok határozott. Vajon egy önkényes állítás nem juttathat bajba egy ártatlan embert? Johnára gondol. Egyáltalán nem Johnára gondolok, feleli gyorsan Szlavov. Johna nem képes ilyesmire. Hát akkor frissítse fel az emlékezetét, és feleljen becsületesen a kérdéseimre. Hiszen már mondtam, nem emlékszem pontosan. Lefeküdtem éjfél felé, mivel mindig ugyanabban az időben fekszem le, bár nem is nézek az órámra, mint ahogyan gondolja. Azt megelőzőleg fél órával, vagy egy órával valóban hallottam odafent lépéseket, de nem figyeltem meg, hogy milyenek és hogy hány ember járkál. Én, amit látja, dolgozom, és amikor dolgozom, nem veszek észre semmi mást a munkámon kívül. Rendben van, tudomásul kell vennem. Meg fogom kérdezni Johnát. Talán ő többet hallott magánál. Nem hiszem, mosolyodik el Szlavov kétkedve. Csak akkor jön haza éjfél előtt, ha beteg. Ezek szerint nincs értelme annak, hogy most várjak rá. Semmi értelme. E pillanatban bizonyára a Berlin vagy a Varsó étteremben fesérli az időt, és az időfesérlés, úgy hallottam, hosszadalmas elfoglaltság. Bocsásson meg magánál, minden így el van rendezve. Török ki összefüggés nélkül. Hogy így. Így, minden a helyén áll. Másképpen mondva, sohasem fordul elő, hogy nem találja a papucsát. Szlavov aggodalmaskodva néz rám. Miért ne találnám, ha egyszer tudom, hogy hol van? Köszönöm, éppen ezt akartam hallani. És majd elfelejtettem, kedves egészségére kívánom a fürdőt. Varsó vagy Berlin, a Varsó étterem közelebb található, ezért oda megyek be. A helyiség ilyenkor eléggé élénk. Divatos társaság, főleg fiatalok, egy sereg bájos leány, köztük legalább egy tucat Brigitte Bardot. Köszönöm azt súgja, hogy az általam keresett leány talig találom itt a fagylaltozók között. Átvágok a zenehangjai mellett a tánctermen. Ez nem az én zeném, de jobb is így. Nincs most idő a módba visszatérni. Felmegyek a lépcsőn, belépek a bárba, majd a szomszédos helyiségbe. Keresem Johnát. A legalkalmasabb az lenne, ha egy táblát vinnék magammal, megfelelő felírással. De amikor az ember egy leányt keres, akiről csak annyit tud, hogy gesztenye barna, tupírozott haja van, világos rúst használ, és rózsaszínű kabátot visel, és amikor körös körül 2 tucatnyi leány van, és legalább a felének rózsaszínű a kabátja, akkor a legjobb, ha az intuíciójához folyamodik az ember. Vagy a pincérnőhöz. A pincérnő éppen 2 lépésnyire megy el mellettem. Felteszem a megfelelő kérdést, a szemével a sarokba hint. Ott ül Johna egy asztalnál, mégpedig egyedül. Oda megyek, és egy széket húzok magamnak. Az asztal foglalt, jelenti ki a leány szárazon. Látom, de beletörődöm ebbe is. Leülök, és kényelmesen elhelyezkedem. Ide hívom a pincérnőt. Figyelmeztet Johna. Csodálatos gondolat. Ebben a nedves időben egy pohár konyak jót fog tenni nekem. De először elbeszélgetünk. Ismeretlenekkel nem állok szóba. Nem baj. Majd megismerkedünk és megkedveljük egymást. A rendőrségről jöttem. A leány ilyetten néz rám, de azonnal közömbös arcot vág. Ha részletekbe akarok bocsátkozni, meg kell állapítanom, hogy eléggé vonzó a külseje. Van valami kedves ebben a kis és ápadt arcban, a szeszélyes, fiszehorroskában és a szeszélyesen ívelt, telt szájban. A szeméről nem is beszélve, amelyről azt mondják, hogy a lélek tükre és amely ebben a pillanatban félig le van csukva. Marinovval kapcsolatban keresem magát, mondom a lehető legudvariasabban. Bizonyára megtudta, hogy kellemetlenség történt vele. Hallottam, hogy